30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, utazási magazinunkat hallgatják a 92.9 Halas Rádióban. Németh Andrea vagyok. Megszokott és állandó kedves vendégemet is köszöntöm a stúdióban, Szűcsné Gáspáridát.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ma mit hoztál nekünk, mert nekem ez most meglepetés, hogy ma miről beszélünk?
Hát arra gondoltam, hogy nagyon sokszor voltam Franciaországban, és hát azért illene a franciákról és a Franciaországról is mesélni.
És Franciaország akkor Párizs, Eiffel-torony, vagy mi az, ami a leginkább neked a legérdekesebb?
Bejártam Franciaországot, mondhatom azt, hogy északtól délig és kelettől nyugatig, de ahhoz nagyon nagy Franciaország és nagyon-nagyon sok élményben volt részem, hogy egy adásba ezt be tudnánk sűríteni. Én arra gondoltam, hogy mivel minden utam, ami nem síelés volt, téli út, az Párizsból indult ki, és Párizsról szólnék néhány szót, és ami nekem egész Franciaországból a legszebb és a leggyönyörűbb és a legemlékezetesebb a Loire völgye. Azt végigjártuk mind a két oldalát, a jobboldali, baloldali partot is, kis helyeket, világhírű helyeket, és én úgy gondolom, hogy megéri, hogy arról bővebben beszéljünk.
Jó, hát akkor tágra nyitott fülekkel hallgatjuk.
Mikor legelőször megérkeztünk Párizsba, akkor júliusra tettük a látogatásunk időpontját, családostól két gyerekkel, négyen mentünk ki, egy baráti család szintén négy fővel, és Párizsba kezdtük az utunkat. Nem nagyon néztem akkor utána, de azóta mindig, hogy egy-egy országnak milyen nevezetes ünnepei vannak, amikor én ott vagyok. Mert egyrészt a zárvatartás miatt, másrészt például éppen Franciaországban a Bastille ünnepén, július 14-én kezdődik meg az egész országban a nagy vakáció. Ami azt jelenti, hogy minden munkahely 3 hétre bezárt, én arról az időről beszélek, amikor kint voltunk, és minden zárva volt, a cukrászdáktól kezdve az éttermeken keresztül teljesen üres volt az egész Párizs. Na most valószínűleg ez lehetett az oka, hogy Párizs nekem nem lopte magát a szívembe, szépek voltak az épületek, de el kell képzelni egy kihalt várost, ahol nincs ember. Olyan fotót készítettem a Champs-Élysées-ről, hogy egyetlen egy darab autó nem volt rajta. A Diadalív-től a Triumph, gyönyörű, hatalmas, nagy Diadalív alatta, amilyen magas a középső átjáró boltív, akkora nagy francia zászló lobog, tehát csodálatos, szép. Onnan el lehetett látni a Concorde térig, ahol viszont egy egyiptomi obeliszk áll, és egyetlen autó, egyetlen ember nem volt. Bejártuk a Montmartre-ot, teljesen kihalt volt, ami hát világhírű arról, hogy ott micsoda élet van, meg kis cukrászdákba kiülnek az emberek. Természetesen megnéztük az Eiffel-tornyot, megnéztük a, kimentünk Versailles-ba, tehát gyönyörűek az épületek, felejthetetlen szép mindegyik, de nekem valahogy emberek nélkül élettelen. Tehát úgy nem is vágytam vissza aztán Párizsba többet.
Felsorolásban mondtad, hogy az Eiffel-tornyot is megnéztétek. Föl is mentetek?
Nem mentünk föl. Én akkor még rettenetes nagy fóbiával küszködtem, amit sikerült azért az évek során mindig csökkenteni, és hát a kíváncsiságom ma már attól sokkal nagyobb, hogy ma föl ne mennék, de mindig van bennem azért egy kis félelem.
Pedig azért mondják, hogy egy óriási, tehát egy gyönyörű látkép.
Hogyne, és én nagyon szeretem a tetőket fölülről, mert egy ilyen régi városnál az ember a tetőkből meg tudja állapítani azt, hogy ez az óváros rész, ez a későbbi, középkoron túli részek, az 1800-1900-as évek, már ott paloták vannak, egy, kettő, esetleg 4 emeletes, illetve hát a felhőkarcoló rész, a legutóbbi stílusa a városnak, nagyon szép fölülről, de akkor még nem nagyon mertem én így fölmenni magasba.
Jöjjön most akkor egy kis zene, és utána nézzük meg Franciaországnak a többi részét is.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk, kedves hallgatóink, utazási magazinunkat, és ahogy említetted, Párizsba érkeztetek. Párizs nekem a romantikát jelenti. Lehet, hogy csak azért, mert nagyon sok film szinte ahhoz kötődik. És Párizsból hová indultatok tovább?
Egyetértek veled, hogy a romantikát jelentés, sokat gondolkoztam éveken keresztül, hogy miért okozott nekem csalódást Párizs azon kívül, hogy nem voltak emberek, mert rengeteg regényt olvastam, ugye nem sorolom itt az írókat Párizsról, és valahogy azt a varást vártam, amit a regényekből olvastam. Párizsból az utunk egyenesen a Loire völgyébe vezetett, hát bizonyára mindenki tudja, hogy ez egy hosszú nagy folyó, az Atlanti-óceánba torkollik be, hát azért nincs akkora, mint a Duna, nincs olyan széles, de egy nagyon szép vidéken, egy lankás, dombos, olyan vidékies hangulatú tájon megy keresztül bokrok, még kacsák, libák is vannak a folyópartján, és természetesen nagyon nagy városok is, és ha valaki azt hallja, hogy a Loire völgye, akkor elsősorban mindig az építészet iránt érdeklődők kapják föl a fejüket, vagy ugye akik hát éppen az építészeti csodálatos kastélyok és kúriák miatt már jártak ott, és nagyon sokaknak ez jelenti a Loire völgyét, mert azt gondolják, hogy a reneszánsz ott a meghatározó, hiszen az utolsó építkezés a reneszánsz idejébe volt, és az nyomja rá a bélyegét a Loire menti kastélyokra, de nagyon fontos megjegyezni, hogy a római kortól kezdve vannak romok, román stílust megtalálunk, csodálatos gótikát, a gótikának a korai és a legfényesebb aranykorbeli gótikát. A reneszánszon át a barokk korig megtalálunk mindenféle építészeti stílust. Ha számszerűen mondom, akkor 149 kastély és kúria van a Loire-nak a két oldalán, illetve hát a Loire völgyéhöz sorolják még a Loire-ba ömlő kisebb folyókat is, amiknek a partján szintén egy kicsit távolabb, nem nagyon nagy távolságot kell képzelni, kicsit távolabb szintén világhírű kastélyok és épületek találhatók.
És ezt hogy képzeljük el? Például olyanok, mint én is, hogy még sosem voltam Franciaországban, a Loire völgyében pláne nem, hogy mennyire sűrűn vannak ezek a kastélyok egymáshoz?
Nagyon sűrűn. Tehát szinte, ugye menjünk vissza a középkorba, pici települések voltak, egész kicsik. Volt, biztos volt egy templom, aztán nagyobb templom épült, biztos volt valami kis váracska, a földbirtokosnak volt valami kis kúriája vagy kastélya, ami aztán az évszázadok során mindig nagyobb lett, a királyok laktak benne, a másik király továbbfejlesztette, továbbépítette, tehát tulajdonképpen ezt így kell elképzelni, hogy a korai alapokon, az egész korai, a román, a gótikus alapokon ma látunk egy gyönyörű szép reneszánsz vagy egy barokk épületet.
És ezeket a kastélyokat valamiféle múzeumnak áll rendelkezésére, vagy mire használják most?
Vannak olyan épületek, kastélyok, kúriák, amik az állam tulajdonában vannak. Van, ami a mai napig, mert egyszer valamikor a király eladta egy familiának, mert éppen nagy csatát nyert meg az a valaki, és odaadta ajándékképpen a király a familiának, és a mai napig annak a családnak, a leszármazottainak a kezébe van. Vagy egy másik kastély elszegényedett, eladósodott a tulajdonos, és eladta egy családnak, nevezetesen a Menier családnak, akik csokoládégyárosok, a mai napig az egyik leghíresebb kastélya a csokoládégyáros família tulajdonában van.
Gondolom ezen a középkori jellegű Loire völgyében ezer egy látnivaló. De hogy részletesen melyek voltak ezek a helyek, azt majd a zene után fogjuk elmondani. Várjuk vissza a hallgatóinkat.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallgatják, kedves hallgatóink. Ma Franciaországról mesél, és azon belül is leginkább a Loire völgyét fogod nekünk elmesélni, ahol említetted az előbb, hogy hát ott a kastélyok azok gombamódra nőtek annak idején, és olyan, mint egy sűrűn lakott település, kastély-kastély hátán. Hát akkor nézzük, hogy milyenek ezek a kastélyok.
Párizsból szoktak általában elindulni a Loire völgyét fölfedezni. Mi autópályán Chartres-ig mentünk, mert külön fölhívták a figyelmemet arra, hogy ki ne hagyjuk Chartres-t, mert van egy olyan katedrálisa, ami világhírű. Azt a mondatot szeretném elmondani, mielőtt a templomról bármit is mondanék, hogy úgy hívják az emberek Franciaországban ezt a templomot, hogy a Chartres-i kékszemű szőke. Hát, hogy lehet egy katedrálisra ugye azt mondani, hogy kékszemű? Hát nyilván az ablakokra gondolnak.
Képzelj el, és mi a szőke rajta?
Képzelj el, igen, azt is elmondom, képzelj el olyan üvegablakokat, ugye itt az ólomberakásos ablakokról beszélünk, ami egy dominál, tehát több szín van, de 99%-ban te nem látod csak azt a csodálatos halvány kék, az a tiszta kék, világos kék, esetleg türkiz zöldes kék ablakok sora, de rengeteg egymás után. Nagyon-nagyon csodálatos, ahogy a nap betűz rajtuk, és a szőke pedig a templomba belül az aranyozás. Az oszlop főkön, és hát a mindenütt gyönyörű, hatalmas, nagy, csodálatos, szép. Úgyhogy innen, miután megtekintettük ezt a katedrálist, akkor el is indultunk már konkrétan a Loire völgyébe. Említettem, hogy ennek mind a két oldalán úgy is emlegetik, hogy Loire völgynek a bal partján végig a kastélyok mentén, vagy a Loire völgyének a jobb partján végig. Hát mi cikcakban mentünk hol az egyik oldalra, hol a másik oldalra, és hát az egyik leghíresebb városkával kezdeném, Orleánnal. Gondolom, hogy mindenkinek ugye azonnal az orleáni szűz jut eszébe Orleánról, hiszen Jeanne d'Arc itt győzte meg tulajdonképpen a katonaságot, és egy óriási győzelmet aratott. Úgy különösebben hát Jeanne d'Arcról nem mesélnék túl sokat, mert rengeteg regényfilm foglalkozott vele. A városkának a főterén ma már, hiszen ugye őt megégették, de ma már őt hát egy szentként tisztelik Franciaországban, és a főtéren egy 9 méter magas szobra áll Jeanne d'Arcnak. Nagyon szép itt még a Szent Kereszt katedrális, az 5. György híd, ami átível a Loáron, ez egy 9 ívű híd, ami korában az egyik legnagyobb hídnak számított. A franciáknak erre is van egy nagyon aranyos mondatuk, azt mondják, hogy erős a mi hídunk, mert elbírta Franciaország legnagyobb terhét.
És ugyanis
Madame Pompadour átment ezen a hídon, és hát bizony már életében is azt mondták a franciák, hogy ez a legnagyobb terhe, ő a legnagyobb terhe Franciaországnak. Orleán után Chamborba mentünk, ami a művészettörténészek legnagyobb vitáját váltja ki még a mai napig is a Chambord kastély, hiszen a jelenleg látható formája reneszánsz, de megtalálható benne az előtte lévő évszázadoknak az építészete is, ezért vitatják a stílust is, illetve a nagysága, a méretei, amik egy óriási vitát váltottak ki Franciaországba, mert Versailles, ugye a Párizs mellett lévő nyári palotája a királyoknak, és Fontainebleau után a harmadik legnagyobb kastély egész Franciaországban. De mit mond itt megint a francia? Hogy a világ legszenzációsabb értelmetlensége, mert sose tudták használni. Hideg volt télen, lakhatásra, hosszabb távú ott tartózkodásra teljes mértékben alkalmatlan volt ez a kastély.
Akkor igazából ez a turistáknak készült, igen, mert hogy most igen, meg azért látványosságnak igen, igen. Nem
hol az egyik király tulajdona volt, hol a másiké, de soha nem tudtak hosszasabban ott tartózkodni. A következő városka Blois, ami távolról nagyon szép látvány. Loire völgye itt egy ilyen dimbes, dombos, hát hegynek nem nevezném, és a dombnak a tetején áll Blois-nak a város fölé emelkedő kastélya, és alatta folyik a Loire, és alatta terül el a zöld hegyoldal, alatt terül el a városka. Hát ez is, mint minden kastély, nagyon szép, látogatható, említettem, hogy ami magánkézben van, egy részét lakják, de a másik részét átengedik, és hát természetesen vannak olyanok is, amik múzeumként funkcionálnak.
Most akkor megint befejezzük egy pár percre a beszélgetésünket, hallgassanak újra egy kis zenét, és utána folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytassuk a zene után franciaországi Loire-völgyi barangolásunkat, ahol a kastélyokat látogattad. Ezek a kastélyok, ezek üresen állnak, vagy be van mindegyik rendezve az a korabeli bútorokkal?
Igen, igen, tehát nem üresek ezek a korabeli bútorokkal, tárgyakkal, eszközökkel. Például egy ebédlőben látunk egy korhűen megterített asztalt. A világon nagyon sokan mondják, hogy a legeslegszebb kastélyban a királyi terített asztal azokkal az edényekkel, porcelánokkal, evőeszközökkel, amit a király is használt, tehát láthatjuk annak a kornak a teljes pompáját. Én egy kicsit cserépkályhamániás vagyok, meg kályhamániás, tehát olyanokat lehetett látni, hogy az embernek elállt szeme, szája, színben is csodálatos kékek, zöldek, hát reneszánsz mintájúak, barokk mintájú cserépkályhák, hát nagyon-nagyon-nagyon szépek. Még úgy érdekességként úgy eszembe jutott, hogy mondanék, hogy Somó kastélyában, amikor voltunk, hát ez is, mint minden kastély, hát látogatható, gyönyörű, szép, de a főterén láttunk egy hatalmas, óriási nagy fát, és nem nagyon volt ismerős nekem, és megkérdeztem, hogy az milyen fa, és elmondták, hogy libanoni cédrus, amit a 19. század elején telepítettek be, végig a Loire mentén, tehát többfele lehet látni mai napig is ezeket a libanoni cédrusokat, és hát természetesen ma már, mint kuriózumot úgy mutogatják ezeket, hiszen hát most már ugye a 200. évnél tartanak. Eltértünk a Loire völgyétől olyan világhírű látnivalók miatt, mint számomra is, azt hiszem a világnak a számára is talán a legszebb, leggyönyörűbb kastély, Chenonceau-ben van. Ez a Chenonceau-i kastély nem csak azért gyönyörű, mert az épület maga páratlan szépségű, tele rengeteg kicsi tornyocskával, gyönyörű szép stukkókkal a falon, rendkívül szabályos maga az épületnek a kialakítása, de mint említettem, ugye mindig hozzátett a következő tulajdonos valamit, és kitalálta az egyik kedves hölgy, a királynak egy nagyon kedves szívéhez közel álló hölgy, nem a felesége, hogy mi lenne, ha a jobb és baloldali kastély szárnyat, a Cher folyóról beszélek most, ami mellékfolyója a Loire-nak, a Cher folyó egyik oldalán van az egyik szárnya, a kastélynak a másik oldalán a másik épület, és a kettőt kössék össze egy épület szárnyal, egy emeletes épület szárnyal, a vízen át. És ez hát meg is valósult, olyannyira, hogy a király az bele is rokkant, az államkincstár, meg a király is majdnem.
De tudod, mi mert ebből a következtetés? Nagyon-nagyon szerethette ezt, aki nem a felesége volt.
A kincstár nem is volt olyan nagyon tele, úgyhogy a király harangadót vetett ki. No, itt jön megint a francia, az okos francia, és azt mondta, hogy a király az ország összes harangját fölakasztotta a kancájának a nyakára. Hát ugye nagyon-nagyon-nagyon sokba került ez az építkezés, de gyönyörű szép, ott folyik az épület alatt, hát ilyen árkádos lábakkal áll az épület a folyón, és ahogy átfolyik alatta a folyó, csodálatos, gyönyörű szép látvány. A legfőső szinten, most úgy visszagondolok, olyan 2-3 szintes lehet, a tető alatt egy körbefutó ilyen erkélyt képzeljünk el.
Hát egy kilátó.
Egy kilátó, de körbe az egész, tehát ott, ha körbe sétál az ember, akkor rálát a csodálatos francia kertekre. Ugye erről nem is szóltam, hogy szinte kötelező volt ilyet építeni, hiszen ha a királynak van, akkor nekünk is kell, igaz, hogy kisebb, meg nem olyan pompás, de akkor nekünk is kell a mi kastélyunkhoz is, és hát nem véletlen, hogy úgy is hívják ezeket a kerteket, hogy francia kertek. Na hát talán a legszebb, a legnagyobb az Chenonceau-be van.
A befejező rész előtt hallgassanak most egy kis zenét, és utána visszajövünk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Most az utolsó részéhez érkeztünk, úgyhogy várom a folytatását.
Chenonceau-től elmentünk Fontevrauba. Ez a Fontevrau, ez viszont egy apátság. Vörös-barna kő épületet kell elképzelni, de nagyon nagyot, szinte már az ember azt mondaná, hogy ez nem is apátság, hanem egy védelmi vár, és ami viszont számomra egy óriási élmény volt, ez a szabályos négyszögletű apátságnak az egyik sarkához egy olyan köralakú épület van hozzáépítve, ami 8 szögletes, ami kúpszerűen emelkedik fölfele, ráborul egy pala tető, ne a magyar palákra gondoljunk, amit ilyen hullámpalákat csinálnak, hanem a hegyből kibányászott, pattintott, lemezre hasított palák, amik a fénybe gyönyörű kékes-zöld színbe játszanak, azzal van borítva ez az épület, és ez a konyha. És minden egyes félkörbe volt egy-egy nagy üst, alatta fával tüzeltek. Ennek a félkörnek a teteje az egyetlen tető alá futott be, szabadon nyitottan, és a tető alatt jött ki a füst belőle. Olyan hihetetlen áramlás volt, hogy nem volt füst a konyhába, pedig 8 különböző üstbe főzték, sütötték az ebédet, és egy rejtett folyosón keresztül lehetett az ételeket fölhúzni a szintre, ahol aztán hát az abbé.
Hát és a lakóterület.
Igen, ahol étkeztek. Szeretném befejezni az utazásunkat a Loire völgyének már az Atlanti-óceán fele eső legszebb városkájával, Tourral, Toury-Saint-Martinnal kapcsolatban talán sokan hallottak már Tourról. Ő egy Pannóniába született, Nyugat-Pannóniába született gyermek volt, akinek az apja katona volt, és mint ilyen került ki a család Franciaországba, és nagyon híres lett Szent Márton is, hiszen hát ugye szenté is avatták. Ő volt az egyik leghíresebb hittérítő a gallok között. Mikor ő visszavonult idős korára, püspökké avatták Mártont is Tourba, és visszavonult idős korára abba a kis városkába, ahol kezdetben ő élt gyermekként, egy nagyon egyszerű ember volt, és mikor meghalt, akkor a Loire-on vitték be a koporsóját Tourba. Ez novemberben volt, és hát azt mondja a szájhagyomány, hogy kivirágoztak a Loire partján a virágbokrok, amikor vitték a koporsóját. Tourhoz nagyon-nagyon közel van Amboise. Hát mondanom se kell, hogy nem csak Tourba vannak gyönyörű szép templomok, meg kastélyok, hanem Amboise-ba is, és itt egy olyan felejthetetlen megismerkedésbe volt részem. Tourba egy könyvesbolt kirakata előtt áldigáltunk, és ott mi négyen, a két gyerekkel, férjemmel, ott ugye magyarul beszélgettünk a könyvekről, és egy olyan jó szituált, hát idős úriember, 70 év körüli odalépett hozzám, és megkérdezte tőlem, hogy tessék mondani, önök az ős hazából jöttek? És én úgy elmosolyogtam magam, és ránéztem, és mondom, hát ha Lebédiára gondol, akkor nem. Mondom, mi Magyarországról jöttünk. Összeismerkedtünk, mit eztek, hogy vagytok, mondtam, hogy konzervet eszünk már 3 hete, ó, ti szegények, na várjatok, elszaladt a feleségéhez, aki egy született francia hölgy, nem tud magyarul, és meghívott a felesége beleegyezésével bennünket másnap ebédre Amboise-ba. Természetesen elfogadtuk. Azt kell elmondanom, hogy ezt az urat Kovács Bélának hívták, és a Magyarok Világszövetségének az elnöke volt ő akkor, mert Magyarországon ez a szervezet nem működhetett abba az időbe, és ő onnan kintről működtette, és ő volt akkor éppen az elnöke, és mondta, hogy most készülnek Franciaországba éppen egy jókai emlékművet fölállítani. És Béla bácsival én a haláláig leveleztem, és egy nagyon-nagyon szép emlék volt. Amboise-t megnéztük, az ő segítségével végignéztük, és ami nekem nagyon nagy élmény volt, hogy amikor az egyik épületet, középkori épületet lebontották, akkor a bontás során megtalálták az épület kriptájába Leonardo da Vinci-nek a koporsóját, és építettek egy icipici kis kápolnát oda, és hát így még Leonardo da Vinci sírjára is tudtam egy szál vadvirágot tenni.
Hát azt gondolom, ezt nem mindenki mondhatja el. Majd egy következő adásunkban lesz ennek folytatása. Mai adásunknak a végéhez értünk. Köszönöm szépen ezt a mese délután neked, Ida.
Köszönöm szépen én is, és nagyon szívesen jövök.
Köszönöm szépen kedves hallgatóinknak a figyelmet. Szép napot kívánok önöknek. A riportert Németh Andreát hallották.